Isten igéjét Dániel könyvéből olvasom. A negyedik részből, az első verstől a 24. versig. Én, Nabukadnezár, békében éltem házamban, boldog voltam palotámban. De egyszer álmot láttam, amely megrettentett engem, és azok az álomképek, amelyeket a fekhelyemen láttam, megrémítettek. Megparancsoltam azért, hogy vezessék elém a babiloni bölcseket mind, és azok magyarázzák meg nekem az álmot. Amikor eljöttek a mágusok, a varázslók, a csillagjósok és a csillagászok, elmondtam nekik az álmomat, de ők nem tudták nekem megmagyarázni. Végül megjelent előttem Dániel, akinek a neve az én Istenem neve után Baltazár, akiben szent, isteni lélek van, és elmondtam neki az álmomat. Baltazár, te nagy mágus! Tudom, hogy szent, isteni lélek van benned, és nincs olyan titok, amit ne tudnál megfejteni. Magyarázd meg azt a látomást, amelyet álmomban láttam. A látomás, amelyet fekvőhelyemen láttam, ez volt. Láttam egy fát a föld közepén, amely igen magas volt. A fa nőtt és erősödött, és olyan magas lett, hogy az égig ért, és még a föld széléről is látható volt. Szép lombja volt, és sok gyümölcse, táplálékot nyújtott mindenkinek. Alatta mezei vadak tanyáztak, ágain égi madarak fészkeltek, róla táplálkozott minden élőlény. Majd láttam fekvőhelyemen látomásban egy szent angyalt leszállni a mennyből. Hangos szóval így kiáltott. Vágjátok ki ezt a fát, és vagdossátok le leveleit. Vagdaljátok le ágait, tépjétek le leveleit, és szórjátok szét gyümölcseit. Meneküljenek alóla a vadak, és ágairól a madarak. De a tövét gyökerestül hagyjátok a földben, vas és rézbilincsben, a mező füve között. Hadáztassa az ég harmatja, és egye a föld füvét, mint az állatok. Boruljon el emberi elméje, állati értelem maradjon csak benne, 7 időszak teljék el így fölötte. Az angyalok határozata ez a rendelet, a szentek parancsa ez a végzés. Hadd tudják meg az élők, hogy a felséges uralkodik az emberek királysága fölött. Annak adja, akinek akarja, és a legalacsonyabb sorsú embert is trónra emelheti. Én, Nebukadnezár király, ezt az álmot láttam, te pedig Baltazár, magyarázd meg, mert országomnak egyetlen bölcse sem tudta megmagyarázni nekem. De neked tudnod kell, mert szent isteni lélek van benned. Ekkor Dániel, más néven Baltazár, egy pillanatra megdöbbent, mert gondolatai megrémítették. De a király így szólt hozzá. Baltazár, ne rémülj meg az álomtól és a jelentésétől. Baltazár erre így válaszolt. Uram, szálljon az álom gyűlölőidre, jelentése pedig ellenségeidre. A fa, amelyet láttál, és amely olyan magasra és hatalmasra nőtt, hogy az égig ért, és látható volt az egész földön, szép lombja és sok gyümölcse volt, táplálékot nyújtott mindenkinek, akik alatta tanyáztak, a mezei vadak, ágain fészkeltek az égi madarak, az te magad vagy, ó király. Te lettél nagyjá és hatalmassá. Hatalmad megnőtt, felér az égig, és uralmad elér a föld széléig. Annak pedig, hogy a király egy szent angyalt látott leszállni a mennyből, aki ezt mondta, vágjátok ki ezt a fát, és pusztítsátok el, de a tövét gyökerestül hagyjátok a földben, vas és részbilincsben a mezőfüve közt, hadáztassa az ég harmatja, és azt tegye, amit a mezei vadak, míg csak 7 időszak el nem telik fölötte, annak ez a magyarázata, ó király. A felségesnek az ítélete ér utol téged, Uram király. Száműznek téged az emberek közül. A mezei vadak közt tanyázol, füvet eszel, mint az ökrök, és az ég harmatja áztat. 7 időszak telik el így fölötted, amíg el nem ismered, hogy a felséges uralkodik az emberek királysága fölött, és annak adja azt, akinek akarja. Azért mondták, hogy a fa tövét gyökerestül hagyják meg, mert királyságod megmarad. Mihelyt elismered, hogy a menny uralkodik. Azért, ó király, fogadd meg tanácsomat. Hagyj fel vétkeiddel, légy igazságos, és gonoszság helyett bánj irgalmasan a szegényekkel. Így boldogan élhetsz sokáig.
Isten szent lelke tegye áldottá az ő szavát a mi életünkben, válaszoljunk neki, imádkozzunk. Hasonlóan Nebukadnezárhoz, mennyei atyánk velünk is van, hogy békében éltünk és boldogságban lakoztunk, amikor egyszer csak egy rémkép jelent meg az életünkben. Rémképek, rettenetek és félelmek töltötték be a képzeletünket, a szívünket, a gondolatainkat, amelyeket talán elhesegetni próbáltunk, de mégis erősebbnek tűntek mi nálunk. Urunk, magasztalunk téged azért, hogy mégis minden félelem és rettenet közepette azt hirdettetted meg, azt mondtad el ebben a szakaszban, hogy a felséges uralkodik minden uralom felett. Hogy te, Úr Jézus Krisztus, aki a legalacsonyabb, a legmegvetettebb, a legkiszolgáltatottabb lettél, a kereszten meghaltál, hogy ma te vagy az, aki minden hatalom felett úr vagy, aki uraknak uraka, királyok királya vagy. Dicsőítünk téged, mert neked adatott minden hatalom menjen és földön. Magasztalunk téged, mert oly név adatott neked, amely név előtt meghajlik minden tért. Így jövünk most te eléd, Urunk, akár úgy érezzük, azt éljük, hogy békességben lakunk és boldogságban élünk. Akár úgy vagyunk jelen, mint akit különböző aggodalmak és félelmek gyötörnek. És arra kérünk téged, hogy te légy az, aki szent lelkeddel eljössz hozzánk, beszélsz velünk, magadhoz fordítod a mi szívünket. Urunk, bocsásd meg nekünk, hogy mi is azok között voltunk, akik nem tekintettek fel rád. Bocsásd meg nekünk, ha nem ismertük el, hogy te vagy az Úr, és te vagy az Isten. Bocsásd meg nekünk, ha magunk számára szereztük a dicsőséget. Bocsásd meg nekünk, ha nem fordultunk oda a szükségben lévőkhöz. És mégis, Urunk, tudjuk, hogy a tieidnek mondasz bennünket, hogy a gyermekeid vagyunk, hogy te hozzád tartozunk. Szeretnénk téged tehát minden helyzetben dicsérni és magasztalni, akár kerek az élet, akár nehézségben vagyunk. Szeretnénk ma is megvallani ezt, hogy egyedül te vagy az Úr, hogy te vagy a király. Így kérünk, jöjj Szentlélek Isten, és munkálkodj bennünk is. Amen. Istenek igéjét Márk evangéliumának a 4. fejezetéből olvasom, a 21. verstől a 34-ig. Bevezetésül hadd mondjam el, hogy mi az, ami megelőzte ezt a szakaszt, hogy jobban értsük, hogy hol tartunk Márk evangéliuma magyarázatában. Jézust a szolgálata elején tartjuk, ahol nagy megoszlást keltett, vannak, akik, fogalmazok így, bent vannak ő vele, ő hozzá tartoznak, és vannak, akik kívülre kerülnek, nem értik őt, szembeszállnak vele, már itt el akarják őt pusztítani. Ebben a helyzetben mondja el a magvető példázatát, kezd el példázatokban tanítani és beszélni, amely példázatok a felszínre hozzák. Ki az, aki mélyebbre akar menni, aki vele van, aki megérti, amit mond, és ki az, aki nem. A példázatok pedig Isten országáról szólnak, és így folytatja a mostani részben ezeket a példázatokat, tehát a magvető példázata után vagyunk. Ezután Jézus így szólt hozzájuk. Vajon azért veszik-e elő a lámpást, hogy a véka alá tegyék, vagy az ágy alá? Nem azért, hogy a lámpatartóba tegyék? Mert nincs semmi rejtett dolog, ami ki ne derülne, és semmi titok, ami napfényre ne jutna. Ha valakinek van füle a hallásra, hallja. Ezt is mondta nekik. Vigyázzatok, hogy mit hallotok. Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek, sőt ráadást is adnak. Mert akinek van, annak adatik, és akinek nincs, attól az is elvétetik, amilyen van. Jézus ezt is mondta. Úgy van az Isten országa, mint amikor az ember elvetette a magot a földbe, azután alszik és felkel, éjjel és nappal, a mag sarjad és nő, ő pedig nem tudja, hogyan. Magától terem a föld. Először zöld sarjat, azután kalászt, azután érett magot a kalászban. Amikor pedig a termés engedi, azonnal nekiereszti a sarlót, mert itt az aratás. Majd így folytatta. Mihez hasonlítjuk az Isten országát, vagy milyen példázatba foglaljuk? Olyan, mint a mustármag, mikor elvetik a földbe, kisebb minden magnál a földön, miután pedig elvetették, megnő, és nagyobb lesz minden veteménynél, és olyan nagy ágakat hajt, hogy árnyékában fészket rakhatnak az égi madarak. Egy titokzatos, csendes, láthatatlan és feltartóztathatatlan forradalom zajlik. Zajlik most ezekben a percekben is, zajlik, amikor alszol, amikor munkába mész, amikor pihensz, amikor imádkozol, amikor vétkezel, amikor eszel, amikor ünnepelsz, amikor sírsz, amikor veszekedsz, amikor megbékélsz. Megállíthatatlanul zajlik a forradalom, valóságos forradalom. Teljes hatalomátvétel, új berendezkedés, új rendszer, új uralkodó, új szabályok, új törvények, gyökeresen más, mint a fennállók. Minden más lesz, minden a helyére kerül. Ezt az új berendezkedést igazság és béke jellemzi. Nem lesz korrupció, nem végzik politikusok a börtönben, senki nem fél a szekrényekből kihulló csontvázaktól, nem fenyeget gazdasági válság. Nem lesz vita arról, hogy valóban forradalom történt-e, vagy csak egyesek szeretnék így látni. Senki sem lesz munkanélküli, nem kell aggódnunk a hitelek miatt, és az sem számít, hogy eltörlik-e a teljesítmény volumen korlátot az egészségügyben. Egészségügy sem lesz, nem lesz rá szükség. Forradalom zajlik. Nem véres, nem erőszakos, de mégis mindennél gyökeresebb változást hoz. És nem csak egy nép, de az egész világ életében. Az új berendezkedés előörsei már itt vannak bolygónkon, itt vannak közöttünk. Olyan közösségek, amelyek felismerték, látják, értik, hogy mi történik. Nem azért jönnek össze az uralkodó nevében, hogy az akkor melegében meghúzódjanak, amíg elcsendesül kint a vihar, ami sohasem fog elcsendesülni. Nem azért vannak együtt bent az új rendszer vezetőivel, mert maguk mögött hagyják az egész világot, a politikusokat, a vitákat, a munkahelyi feszültségeket, a családi nehézségeket, a rémképeket, hogy hamarosan nem lesz tiszta víz, tiszta föld, tiszta levegő. És nem azért énekelnek új dalokat az új világról, hogy fejüket a homokba dugva ne vegyenek tudomást a jelen világról. Nem. Hanem azért, mert tudják, hogy forradalom zajlik. Azért találkoznak újra és újra, hogy megerősítsék és átéljék, semmi sem marad már a régi. Hétről hétre meg akarnak újulni abban a látomásban, hogy itt egy új birodalom van kibontakozóban. Nincs könnyű dolguk, mert ez az új rendszer most még a többség előtt láthatatlan, elrejtett, jelentéktelen. A kétség hangjai utat találnak hozzád, és így suttognak. Tényleg mássá lett minden? Tényleg történt valami? Tényleg forradalom zajlik? Tényleg készül egy új világ? És akkor megszólal az, aki ennek a változásnak az élén áll. Vajon azért veszik elő a lámpást, hogy a vék alá tegyék, vagy az ágy alá? Nem azért, hogy a lámpatartóba tegyék? Mert nincs semmi rejtett dolog, ami ki ne derülne, és semmi titok, ami napfényre ne jutna. Azt gondoljátok, hogy ez a birodalom, ez az új berendezkedés, amely most láthatatlan, csendes, sokak szemei előtt rejtett, ilyen észrevehetetlen is marad? Azt gondoljátok, kérdezi, hogy én egy olyan forradalom élén állok, amely csak a szíveket és a lelkeket forgatja fel, de ezen kívül minden ugyanúgy marad? Azt gondoljátok, hogy az én uralmam láthatatlan, megfoghatatlan, és ezért jelentéktelen? Kételyek gyötörnek, hogy csak bennetek létezik? Hogy ti elhittetek valamit, ami talán nem is valóságos? Hiszen mások nem látják, nem számolnak vele, nem tartják fontosnak? Attól tartasz, hogy az én uralmam csak egy értékrend, egy lelkiség, egy vallásos hagyomány, egy szubjektív benyomás, egy lelki beállítottság, csak egy választás a sok közül, ami egyéneket átformál, de semmi több? Nem. Nem azért jöttem, hogy olyan forradalmat indítsak, amely soha nem jut tovább a szívekem. Nem azért jöttem, hogy olyan berendezkedést valósítsak meg, amelyet végül senki sem fog észrevenni, mert annyira láthatatlan. Lehet, hogy ti az ágy alá teszitek a lámpást, de én nem. Lehet, hogy te elrejted, mondja, félelmedben, gyávaságodban azt a világosságot, amit tőlem kaptál, de én nem rejtem el. Lehet, hogy te éppen úgy érvelsz, hogy hát ez a te legszemélyesebb magánügyed, kinek mi köze hozzá, hogy te miben hiszel. És ezért nem mered másoknak elmondani, és mások előtt vállalni. De én nem így cselekszem, mert nincs semmi rejtett dolog, ami ki ne derülne, és semmi titok, ami napfényre ne jutna. A forradalom, ami zajlik, ma még rejtett, a birodalom, ami születik, ma még titok, de ez nem marad így. Figyeljetek jól! Vigyázzatok, hogy mit hallotok, amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek, sőt, ráadást is adnak, mert akinek van, annak adatik. És akinek nincs, attól az is elvétetik, amilyen van. Láthatatlan csendes forradalom zajlik, megállíthatatlanul. Így folytatja, úgy van az Isten országa, mint amikor az ember elvetette a magot a földbe, aztán alszik és felkel éjjel és nappal, a mag sarjad és nő, ő pedig nem tudja, hogyan magától terem a föld. Először zöld sarjat, aztán kalászt, aztán érett magot a kalászban. Magától történik. Nem ti tartjátok a kezetekben, nem ti irányítjátok propagandával, tervezéssel, pénzzel, vagy éppen erőszakkal, háborúval. Nem ti vagytok a forradalmárok, nem vagytok ti forradalmárok, miközben a forradalom bennetek és közöttetek zajlik. Ez a berendezkedés, ez az új rendszer úgy növekszik, mint az elvetett mag. Növekszik, miközben alszol. Növekszik, amikor ébren vagy. Növekszik, ha gondozod, ápolod, öntözöd, bár az élete, a kibontakozása nem a te kezedben van, de növekszik akkor is, ha nem is veszel tudomást róla. Nem tudod feltartóztatni a növekedését, megy előre. Nem tudod felgyorsítani és siettetni, mert csak úgy nő, mint egy kalász. Magától terem. És amint megterem, amint megszületik, amint kibontakozik ez az új rendszer, eljön az igazság ideje. Amikor pedig a termés engedi, azonnal nekiereszti a sarlót, mert itt az aratás. Azt, hogy ez a forradalom befejeződik, ennek jele a sarló. Nem ti veszitek kézbe a sarlót és a kalapácsot, hogy felépítsetek egy igazságos és egyenlő világot. Mondanom sem kell, hogy ennek a próbálkozásnak még mindig nyögitek áldatlan következményeit, álságosságát, hazug és elnyomó voltát. De a sarló az én kezemben lesz. Aratni egyedül én fogok, mondja az Úr. Mert aki arat, az uralkodik. Ő a gazda, övé a föld. És ezért begyűjti azt, ami az övé. Valamint halomra hánya és elégeti azt, ami nem termet. Ebben a berendezkedésben tehát minden a helyére kerül. Minden a helyére kerül. Igazság és békesség fog uralkodni. Ennek jele a sarló annak kezében, aki az igazság és a békesség ura. De persze te nem állod meg, hogy ne tiltakozz. Milyen igazság ura ő? Kinek az igazságáról van szó? Melyik igazságról beszélünk? Mert hogy van-e, létezik-e igazságos forradalom? Ami az egyik oldalról igazság, az tudjuk jól a másik oldalról nézve kiáltó gazság. Erőszak, vér, halál. Hol lehetne itt teljes igazság? Nem igazság van a forradalomban mondott, hanem erő, hatalom, győzelem. A másik oldalon vereség, bukás és halál. A sajátjainak igazság, de az ellenségei oldaláról nézve igazságtalanság. Úgyhogy mi félünk az ilyen igazságos berendezkedésektől. De nézd csak meg, hogy mi az ő igazságos uralmának az alapja. Az, hogy az uralkodót elítélik. Nem győz, hanem elbukik. Tudják, hogy ártatlan, mégis kivégzik. És ő, bár ellenállhatna, mindezt elhordozza. Az igazság az, hogy elszenvedi az igazságtalanságot, és ez az életébe kerül. Ez az ő igazsága. Magára veszi az igazságtalanságot azért, hogy egy soha nem látott, egy újfajta igazság érvényesüljön a világ új berendezkedésében. És ez már nem a bosszú, nem a gyűlölet, nem az elégtétel igazsága. Hiszen éppen azok lesznek részesei uralmának, akikről az uralkodó átvállalta hitványságukat, szennyesüket, gyűlölködésüket, és akikre maga ruházta rá saját igazságát, ártatlanságát és tisztaságát. Éppen azok, akik ellenségei voltak, akik elárultuk, akik a halálára szavaztunk. Az igazságnak ettől az uralkodójától miért kéne hát félni? Ebben a forradalomban egyetlen erőszakos esemény áll a középpontban. Az uralkodó, tövéskoszorúval a fején, kezeiből, lábaiból vérezve, ég és föld közé egy fára kifeszítve. Ő a békesség ura. De vajon beköszönthet-e békesség egy győztes forradalom után? Születhet-e ott békesség, ahol egy napon ő nekiereszti a sarlót? Nem válik-e minden berendezkedés diktatórikussá, nem torzulnak-e le a legnemesebb eszmék, nem megy-e minden, ami igaz, szép és tökre a mi kezeink között? Nem ez a történelem tanítása, ha a forradalmakra tekintünk? Nem ugyanezért folyik ma vita Magyarországon arról, hogy forradalom zajlott-e az elmúlt hetekben? Ki akar még, sőt, ki tud még hinni olyan rendszerekben, amelyek igazságot és békességet hirdetnek? Sokat hallottuk és sokat csalódtunk. De ahol annak az igazsága uralkodik, aki magára vette a mi ellenségeskedésünk, és nekünk adta az ő ártatlanságát, ott a szeretet igazsága uralkodik. Ha az igazság ára az, hogy ő meghalt, érted és értem, akkor a békesség ára ugyanez. Ahol igazságot szerzett, ott megbékélést szerez. Mert megbékélhetsz vele, és megbékélhetsz a másik emberrel. Hiszen nem kell már a saját igazságodhoz ragaszkodni, hiszen nincs is igazságod. Amit van, azt tőle kaptad. És ami a másiknak van, az is tőle jött. És ahol mindnyájan őt magasztaljuk az igazságunkért, ott nem kell egymás ellen harcolnunk a saját igazságunkért. Ott csak az van, amit ő ad, és mindenkinek csak az van, amit ő tőle kapott. Ahol az ő igazsága van a középpontban, ott az ő békessége növekszik. Napról napra közelebb van ez a nap. Napról napra magától növekszik, érik, formálódik a termés, hogy majd eljön az aratás napja, amikor minden kiderül, amikor minden a helyére kerül, a forradalom zajlik. Vigyázzatok, hogy mit hallotok. Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek, sőt ráadást is adnak. Mert akinek van, annak adatik, és akinek nincs, attól az is elvétetik, amilyen van. De hát olyan kevesen vagyunk itt bent vele, és olyan kicsik, és olyan hatalmasok az erők ott kint. A hatalmasok és a befolyásosok a másik oldalon vannak. Mire juthatunk? Nem szánalmas idealizmus mindez, amiről eddig szó volt. Nem csak arról van szó, hogy lelkesedünk, mert mi nagyon-nagyon szeretnénk valamit elhinni. Hiszen annyival könnyebb rombolni, mint építeni. Annyival gyorsabban terjed a hazugság, mint az igazság. A gyalászkodás, mint a dicséret. Itt egybegyűlve álmodozhatunk a te birodalmadról, a láthatatlan forradalom győzelméről, az igazság és békesség berendezkedéséről. De hát nézd, Uram, az igazi hatalmakat, a politikai hatalmakat, az erős embereket. Hát kinek a kezében van ez a világ? Amerika? Kína? Nézd, Uram, a multinacionális cégek hatalmát, nemzeteket roppanthatnak meg, és kényszeríthetnek térdre. Lásd a tőzsde spekulánsok befolyását, gomnyomásokkal irányíthatják a világ gazdasági életét, és ennél fogva mindannyiunk életét. Nézd a háborúságokat, nézd a tajföldi erőszakot, nézd az árvíz elsöprő erejét, nézd gyerekek szegénységét, kiszolgáltatottságát, az ellenük feltámadó ördögi erőket. Mit remélhetünk? Hát, kik vagyunk mi ezzel szemben? Illúzió az egész. Hol van ehhez a láthatatlan forradalom, még ha a szívünkben is zajlik? Még ha át is éltük, hogy megváltoztunk. Még ha találkoztunk is te veled. Még ha új is kezdődött bennünk. Hol van ez az egészhez képest, ami jelen van a világban? És akkor így válaszolod, mihez hasonlítsam az Isten országát? Vagy milyen példázatokba foglaljuk? Olyan, mint a mustármag, amikor elvetik a földbe. Kisebb minden magnál a földön, miután pedig elvetették, megnő, és nagyobb lesz minden veteménynél. És olyan nagy ágakat hajt, hogy árnyékában fészket rakhatnak az égi madarak. Emlékeztek Dánielre és Nebukadnezárra? Babilon hatalmas uralkodója álmot lát egy óriási fáról a föld közepén, amelyen madarak fészkeltek, amely minden mezei vadnak táplálékot adott, és amelyről égi szó mondta ki, hogy vágják ki. A fa a birodalom. És mi történik vele? Nem sokkal később az akkori legnagyobb hatalom, legbefolyásosabb uralkodója értelem nélkül, megzavart elmével ette a füvet. Egészen addig, amíg egy napon fel nem tekintett az égre, hogy elismerje a fenségest. Mert az Úr a király. És az Úr az igazi király. Hová lett Babilon? Hová lett a hatalmas Méd-Perzsa birodalom? Hová lett Nagy Sándor országa? Hová lett Róma? Hová lett a hitleri Németország? Hová lett a Szovjetunió? Hová lesz Amerika? Hová lesz Kína? Hová lesznek a ma megfellebezhetetlennek tűnő totális hatalmak, akár politikaiak, akár gazdaságiak, akár kulturálisak? Egyetlen uralom van, amely túlél mindent. Egyetlen uralom. Egyetlen olyan berendezkedés van, ami nem rendül meg, és nem bomlik fel. Egyetlen olyan rendszer van, amely nem omlik össze azáltal, hogy túl nagyra nő, hogy imádja és csodálja önmagát, hogy báványozza katonai erejét, fényűző életét, luxuscikkeit, vagy éppen intellektuális teljesítményeit. Ez az egy pedig az, ami olyan, mint egy mustármag, ami láthatatlan, csendes, elrejtett, kicsiny, megmosolyogott és megvetett. Néha semminek nézik, ha egyáltalán észreveszik. Máskor pedig tépik, pusztítják, írtják, hogy megszűnjön. De sem az, hogy kinevetik, sem az, hogy eltiporni szándékozzák, nem állítja meg a növekedését. A csendes forradalom feltartóztatatlanul zajlik, a mustárfa növekszik, és a leghatalmasabb birodalommá nő, Isten uralmává. De ti vigyázzatok, hogy mit hallotok. Mert amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek, sőt, ráadást is adnak. Mert akinek van, annak adatik, és akinek nincs, attól az is elvétetik, amilyen van. Ti hogyan halljátok mindezt? Hogyan hallgatjátok? Vigyázzatok! Hogyan fogadjátok be nagy a tét? Hogyan viszonyultok ehhez a forradalomhoz? Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek, sőt, ráadást is adnak. Milyen mértékkel, milyen mértékben válaszolsz arra, aki a forradalom élén áll? Milyen mértékű az új, még láthatatlan, de valóságos berendezkedéshez való viszonyod? Melyik birodalomhoz tartozol inkább? A látható, megfogható, tervezhető, hatalmas, befolyásos, mindent irányító rendszerhez, a Biblia e világnak hívja, vagy a láthatatlan, elrejtett, csendben kibontakozó, egyre előbbre törő uralomhoz, amit a Biblia Isten országának hív? Két világban élsz. Mindannyian két világban élünk, ha hozzá tartozunk. De melyiknek gyermeke vagy? Melyiket szolgálod tetteiddel, döntéseiddel? Melyik erőterében élsz? Melyikre nézel, amikor döntened kell, a láthatókra, vagy a láthatatlanokra? Melyiknek szánod oda az erőd, az egészséged, a fiatalságod, vagy éppen az érett korod, a képzeletvilágod, a képességeid? A mérték kérdése nem az, hogy mennyire hiszed, ismered az Isten országa titkát, hanem az, hogy mennyiben élsz úgy, mint akinek élete ehhez a forradalomhoz, ehhez a berendezkedéshez, és legfőképpen annak az urához kötődik. Mennyire jár át az a szabadság, az a szeretet és az a bátorság, ami Isten országából fakad. A nagy titok az, hogy amilyen mértékben befogadod, és átértékelsz mindent, olyan mértékben kapsz belőle egyre többet, egyre többet, egyre többet. Mert akinek van, annak adatik. És akinek nincs, attól az is elvétetik, amilyen van. Egy titokzatos, csendes, láthatatlan, feltartóztathatatlan forradalom zajlik. Zajlik most ezekben a percekben is, zajlik, amikor alszol, amikor munkába mész, amikor pihensz, amikor imádkozol, amikor vétkezel, amikor eszel, amikor ünnepelsz, amikor sírsz, amikor veszekszel, amikor megbékélsz. Megállíthatatlanul zajlik a forradalom, egy valóságos forradalom. A kérdés, amit életeddel kell megválaszolnod, a következő: veled vagy nélküled? Amen. Úr Jézus Krisztus, akit Urunknak és királyunknak nevezünk sokszor imádságainkban. Megvalljuk te neked, hogy olyan meghasadt emberek vagyunk. Meghasadtak abban, hogy valójában melyik uralomhoz tartozunk, és melyik uralom szerint cselekszünk. Egyszer így, egyszer úgy vagyunk. Akár erőtlenségből, akár gyengeségből, akár képmutatásból, manipulációból ide-oda váltogatjuk azt, hogy éppen melyik felünkkel, melyik lényünkkel vagyunk jelen. Azzal, amit neked adtunk, vagy pedig azzal, ami nem mer a te országod szerint élni, cselekedni és dönteni. És mégis, Úrunk, ezzel együtt, és ebben is a tieid vagyunk, mert ez a nagy hasadság, ez a nagy kettőség itt van velünk. Amíg egyszer csak nem derül fény a titokra, nem lesz nyilvánvaló a te uralmad, amíg egyszer csak nem hozod el a teljes igazságot és békességet, amíg egyszer csak nem lesz mindenek felett a te országod, a te uralmad, az uralom. De arra kérünk, hogy úgy formáld a mi lényünket, úgy adj nekünk bátorságot, szabadságot, hitet, úgy add meg, hogy lássuk a láthatatlant, hogy mi újra és újra feltekintsünk rád. És ha békességben és boldogságban élünk, de ez álbékesség és hamis boldogság, mert csak abból fakad, hogy éppen e világ keretei közt minden jól megy, akkor igen, Urunk, inkább rettencs rémképekkel, hogy végre magunkhoz térjünk, hogy észrevegyük, hogy mennyire semmik vagyunk nélküled, hogy észrevegyük, hogy olyanok vagyunk, mint az állat, aki csak ezt a világot látja, érti, itt él, itt teszik, itt hal meg, pedig mi többre hivattunk és többre teremtettünk, hogy többet lássunk és többért éljünk. Így add meg nekünk országod valóságát és uralmát a gyülekezetünknek, és ott, ahol járunk, ahova állítasz, hogy mindig téged képviseljünk, hogy ne rejtsük el a világosságot, mert te nem rejted el, hogy ne tegyük az ágy alá, a véka alá a fényt, amit bennünk meggyújtottál. Így imádkozunk, Urunk, a gyülekezetünkért, de nem csak a gyülekezetünkért, hanem egész egyházunkért. Hadd világítson, hadd terjedjen a fénye a te országodnak, a te uralmadnak rajtunk keresztül. Eléd hozzuk, Urunk, most azokat, akik nehézségekben, küzdelmekben vannak, akik depresszióval küzdködnek, szent lelked gyógyító erejével, országod erejével, hatalmával, emeld fel az ő fejüket, hozd ki őket a csüggedtségből, adj nekik reménységet, mutass nekik fényt. Kérünk, Urunk, hogy így munkálkodj, és hozd el országod gyógyító, szabadító erőit közénk. És Urunk, imádkozunk a mi hazánkért, Magyarországért. Különösen imádkozunk az új kormányért, amely megalakult, hogy te légy az, aki használod őket abban, hogy ebben az országban több legyen az igazság, és több legyen a békesség. Miközben tudjuk, hogy teljességében csak te hozod el. Te áld meg mindazokat, akik hatalommal bírnak mostantól, alázattal, igaz szolgálattal. Te légy az, aki eljössz, és Isten ismeretet, önmagadat közlöd ezzel a néppel. Teremts egyre több egységet, egyre több megbékélést. Add szent lelkedet, hogy a te országod forradalma menjen végbe közöttünk, hogy ébredés szülessen, forradalom a szívekben és a lelkekben, ami talán csendes, láthatatlan, vagy éppen hatalmas, ami olyan, mint a csendes szellő, de végigmegy, vagy éppen, mint a vihar elsöprő ereje, de ami egyszer nyilvánvalóvá lesz, hogy egyedül a te országod, Ó Jézus Krisztus, a te kormányzásod, a te hatalmad az, ami megmarad és minden túlél. És mi te hozzád akarunk tartozni. Mert ott annál a fánál, ami felnő a te uralmadnál, biztonságot, menedéket fog kapni minden nép és minden nemzet. Köszönjük neked, hogy ezzel a bizalommal, ezzel a reménységgel élhetjük az életünket a mindennapokban. Édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké.